Szervusztok pajtások! Ezen a vasárnapon Sármási Bocskai János köszönt benneteket a műszaki csapattársak nevében is. Az Aladdin rajzfilm csodálatos betétdalával kezdünk. Bízunk benne, hogy velünk rádióztok 13 óráig. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Minket vár a világ, bársony egeken ringat, téged hívlak, te szép hercegnő, halld a szív szavát. Véled mámorító, verseny szállni a széllel, szőnyegünkön ma éjjel utunk, meséken visz át egy új élmény. Suhambán felleg réteken, csillagot szórít fenn a végtelen, mert végre itt vagy velem.
Véled mindig száz új élmény vár.
Véled mindig száz új élmény vár.
Könnyű szárnyakon száll, el sem mondható érzés, átszik átni lebegve fénylő sötét égen át, ez új élmény.
Beleszédül az ész,
megélnék vélem száz csodát.
Hogy tágra, tágra láthatál, melletted bármi ő, csak egy a fő, minden percünk új élménnyel vár. Egy új élmény,
egy új élmény,
mely hozzád hív,
mely hozzád hív,
utazzunk át,
és éjszakát
csak te.
Most pedig röviden mai kínálatunkról. A Ti mondjátok rovatban a Mátisfalvi Lajos Ágnes egy tanulságos mesével jelentkezik. Ezt követően a Minden Szentek Ünnepe című pályázatunkra beérkezett munkákat ismertetjük, és díjazzuk pajtásainkat. Majd a Minden Szentek Ünnepére és a Halottak Napjára emlékezünk Péter Anna és Kelebotont kápolnásfalusi pajtásainkkal. Műsorunk második felében Hans Christian Andersen Hüvely Kati című meséjét Kőszegi Margit előadásában hallgathatjátok meg. Ez a mai felhozatal, ha tehetitek, rádiózzatok velünk.
Visz a víz, visz az ár, visz a por, visz a sár, jön a tél, jön a hó, jön a rossz, jön a jó, jön a hó, jön a tél, jön a fagy, jön a szél, visz a csend, visz a szó, visz a rossz, visz a jó. Éjjel, hogyha hold ül a réten, csillagfénynél látlak az égen, lenn a fák közt ébred a tó is, tükrén ringat a mély. Férek, altass úgy el, mint ahogy akkor, adjon álmot az éj. Visz a víz, visz az ár, visz a por, visz a sár, jön a tél, jön a hó, jön a rossz, jön a jó, jön a hó, jön a tél, jön a fagy, jön a szél, visz a csend, visz a szó, visz a rossz, visz a jó. én ringatom ég. Egyszer én is majd hazaérek, vesz csak ágyat, még odaférek. Altass úgy el, mint ahogy akkor, adjon álmot az ég.
Halász Judit énekelt, most a Ti mondjátok rovat következik. Ma a mátisfalvi Lajos Ágnes egy tanulságos mesével jelentkezik.
Ti mondjátok.
Ezt ti mondjátok.
A három sejp leány. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony. Nem magában élt, volt neki három lánya is. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a hárman olyan sejpesen beszéltek, mint egy foguk se volna. Már ugyanitt volt az ideje, hogy férhez menjenek, de amint megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba, leánynézőbe. Elkommendálták az ügyvegyasszonyhoz is. Az asszony mindjárt kávét tett föl, hogy majd megkínálja vele a legényt, a lányoknak meg megparancsolta, hogy ezt szót se szóljanak, majd beszélő helyettük. Beszélt annyit az öreg asszony, hogy a legény alig jutott szóhoz. A lányok meghallgattak, mint tojásban a csirke. Egyszer csak elkezdett futni a tej, elkiáltja magát a nagyobbik leány. Putaté, putaté! A közbőső meg mindjárt rámondja, ne folyj te, nem havad behéni. A legkisebb sem hagyja, de dágaté, pindi addák. A legény csak nézett széje, s úgy elment, hogy még a kávét se várta meg. A lányok most is házasodnak, ha eddig meg nem házasodtak.
A Ti mondjátok rovatban a mátisfalvi Lajos Ágnes egy szép mesével ajándékozott meg bennünket.
Gyermek húsunk.
Kimondani nem tudják, de hallgatják.
Hallgassátok ti is!
A napsugár is alszik még az ágyban, de nagymami már talpon jár. Még apu anyu fürdőszobán összevét, a nagymami már reggelivel vár. És felvarja az ingre szakadt gombját, és vállalja az otthon összes gondját. Mert nagymaminak úgy sincs semmi dolga, hiszen jó, nagyon jó otthon ül. Csak neki semmibe úgy se kerül. Ó, nagymami, drága nagymami, jaj, de jó, hogy köztünk élsz. Te nálad nem lehet senki kedvesebb, mindig az csak és nem kész. Mint egy ezüstajú fürge tündér, művelt mesebeli száz csodák. Te ne vagy nagymami, drága nagymami, aki csak jót és szépet áll.
Tartizinus meg a szirin. A technika is érdekli a nagymamát, már Ferihegyen várt a Gagarin. És vigasztalál nála minden bánat, a szomszédok is nagymamihoz járnak. Mert nagymaminak úgy sincs semmi dolga, tiszta jó nagyanyó otthon ül. Csak neki semmibe úgy se kerül. Ó, nagymami, drága nagymami, jaj, de jó, hogy köztünk élsz. Te
nálad nem lehet, senki kedvesebb, mindig az csak és nem kér.
Mint egy ezüst fajú fürge tündé, művet mese belül száz csodát.
De te vagy nagy mami, drága nagy mami, aki csak jól és szépet áll.
Berek Kati énekelt. Milyen szerencsés az, akinek van nagymamája, vagy jobb esetben dédi mamája is. Minden szentek napját a keresztények már a 3. vagy 4. században is ünnepelték, de hivatalos ünnepé csak 835-ben nyilvánította 4. Gergely pápa. A dátum valószínűleg azért november 1-e, mert helyettesíteni akarták az akkora eső pogány halotti ünnepet. Magyarországon a kereszténység bejövetelével együtt jelent meg a 11. században. A római katolikusok úgy tartják, hogy imával és bűnbánattal meggyorsíthatják a purgatóriumból való kijutást az ott ragadt lelkeknek és eljuthatnak a mennyországba. Adáskörzetünk magyar lakta településein ilyenkor virágba borulnak a temetők. Az elhunytak hozzátartozói gyertyákat gyújtanak és elrebegik fohászaikat. A hónap elején egy pályázatot hirdettünk. A 3., 4., 5. és 6. osztályos diákoktól egy fogalmazást vártunk, amiben arról mesélnek, hogy minden szentek ünnepén milyen náluk a szokás, hogyan emlékeznek. 4 pályázat érkezett, 2 Székelyszállásról, 1 Vajdahunyadról és 1 pedig Magyarországról, Szigethalomról. Most ezeket ismertetjük. Simó Márk, székelyszállási 3. osztályos tanuló így írt. November 1-e, halottak napja. November 1-én a katolikusok a minden szentek napját ünneplik, emléket állítva a mennybe jutott szenteknek. A mi falunkban székelyszálláson az a szokás, hogy délelőtt kimegyünk a temetőbe, kivisszük a virágokat a halott szeretteink sírja fölé. A délutáni mise után újra kimegyünk a temetőbe, és a papbácsival imádkozunk a halottainkért. Az imádság után gyertyát gyújtunk. Miután hazaértünk, ebédelünk, és megesszük az édesanyám által készített pánkókat. Ilyen a halottak napja a mi kis falunkban. Simo Hunor. Minden szentek napja. Simo Hunor, székelyszállási lakós vagyok, 3. osztályos tanuló, és Gyulak után járok iskolába. A mi falunkban római katolikus emberek élnek, akik szeretik megőrizni a hagyományokat. November 1-én minden szentek ünnepén különféle szokások vannak. Ezen a napon az innen elszármazott emberek hazajönnek, hogy megtisztítsák szeretteik sírját. A falu népe, kicsik és nagyok együtt mennek a templomba, közösen imádkoznak. A papbácsi kíséretével kivonulnak a temetőbe, és a már megtisztított sírokra virágot tesznek, gyertyát gyújtanak és imádkoznak szeretteikért. Az idős nénik és bácsik, akik nem tudnak kimenni a temetőbe, otthon gyújtanak gyertyát és imádkoznak. Kis Norbert, vajdahunyadi pajtásunk, a Dévai Téglás Gábor elméleti liceum 6. A-osztályos tanulója ezt írta fogalmazásában. Minden szentek. November 1-én kiszoktunk menni a szüleimmel és nagyszüleimmel a temetőbe. Ott gyertyát gyújtunk és virágot viszünk az elhunyt szeretteink sírjára. Mindenik szerettünk sírjánál megállunk, teszünk rá gyertyát és egy csokor virágot, majd elmondunk egy imádságot és tovább megyünk. A kedves emlékeket felidéző szavakból próbálom elképzelni őket. Általában minden szentekkor szeles idő van, és a szél mindig eloltja a gyertyákat. A testvéremmel mindig vitázunk, hogy ki gyújtsa újra. Ilyenkor édesapám vet véget a vitának, figyelmeztetve, hogy a temetőben vagyunk, ahol nem illik hangoskodni. Vannak olyan elhunyt szeretteim, akiket sajnos nem ismerhettem, de ahogy telnek az évek, sajnos egyre több az olyan hant, ami rokont, ismerőst takar. Az utolsó sír, ahová ellátogatunk november 1-én, az édesapám gyermekkori barátjának a sírja. Sötétedés után érünk oda, és mindig nagy hatással van rám a lángoló gyertyák látványa, és a sok virág, ami a hantokat takarja. Számomra a minden szentek azt jelenti, hogy kimegyünk a temetőbe, és az elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Bubenheimer, Sági Bence, Szigethalom, Magyarország. Minden szentek ünnepe. A minden szenteket általában a nagyszüleimnél Solton töltöm. Ilyenkor mindig felmegyünk a temetőbe, és viszünk az összes ősre virágot, koszorút és mécsest. Minden ősnél megállunk és emlékezünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Anya, mami, papi mesél azokról, akiket én már nem ismerhettem, és a mindenki keresztjénél gyújtunk azokra gyertyát, akik máshol nyugszanak. Át szoktunk menni Madocsára, ahol a szép szüleim nyugszanak. Itt lakik pár kedves rokonunk is. Ilyenkor beszoktunk nézni hozzájuk. Előző napokban mami és papi kipucolja a sírokat, ezért a jeles napon mindig szép tiszták. Szeretem, amikor este az egész temető fényárban úszik. Mi ezt csináljuk minden szentekkor. Jó emlékezést kívánok mindenkinek. Köszönöm nagyon szépen a munkáitokat, gyönyörű gondolatokat olvashattunk. Ma az oklevél mellé értékes ajándékokat is kaptok. A Székelyföldi Legendárium csodaszép könyveket, a Csíkszentmártoni Bocskorpékség pedig izgalmas, társas játékokat ajánlott fel. Bízom benne, hogy nagyon fogtok ezeknek örülni, és hasznosan telik majd társaságukban az idő. Várjuk munkáitokat a legközelebbi pályázatunkra is.
Vágyunk még tart,
Szandi énekelt. Még egy kicsit maradunk a Minden Szentek ünnepénél. Kápolnásfalusi pajtásoknál érdeklődünk, hogy náluk mi a szokás ezen a napon.
Péter Anna vagyok.
Kálábötön vagyok.
Minden Szentek ünnepét megtartjátok-e ti itt Kápolnásfaluban?
Igen, megtartjuk.
Ugye megemlékezünk a halottainkról, és mindig kimegyünk a temetőbe, gyertyákat, friss virágokat viszük.
Mindig ugyanazon a napon van, hogy rendezitek a sírokat, kigerebbjézitek, felvirágozzátok, vagy már előtte való napokba esetleg kimegy a család, vagy kimentek mindnyájan, és ezt megoldjátok?
Na, az attól függ, mert mi az előtti napokba szoktunk menni, de mikor nincs idő, vagy más családtagjaink nem tudnak akkor jönni, akkor aznap szoktunk általában.
Nálunk is általában azelőtt egy pár nappal rendezzük el a sírokat, hogy szépek legyenek, ne legyen gyom, és akkor kimegyünk, gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, és megemlékezünk a halottakról.
Itt nálatok este mennek világítani, vagy ki, amikor ráér?
Ki, amikor ráér. Mi általában este szoktunk, mert úgy sokkal szebb a látvány.
Mi általában délután szoktunk, mert olyankor van mindenkinek ideje.
Csak ide Kápolnásfaluba kell menjetek, vagy más helységben is van halottatok?
Mi ide csak Kápolnásfaluban, mert hát máshol nincsen.
Mi is csak ide a faluba szoktunk jönni a temetőbe.
Amíg égnek a gyertyák, miről beszélgettek?
Általában mi imádkozni szoktunk, és a szeretteinknek a tulajdonságait szoktuk mondani, hogy nagyon jó volt vele.
Mi is imádkozunk, visszaemlékezünk, hogy mik voltak a szép emlékek, mi volt az, ami tetszett.
Ilyenkor mesélnek az elhunytról anyujék vagy a nagyszülők, hogy ezt csinált, ezt mondott, ilyen ember volt. Gondolom, hogy képről azért csak láttátok, hogy kinyugszik ott a sírban, és akkor úgy kaptok egy képet róla.
Hát igen, általában akik régen meghaltak, és én még baba voltam, vagy testvérem, ugye nem ismertük, akkor az édesanyáik elmondják mindig. A mostaniakról, akik most nemrég hunytak el, azokról összeállt a kép, és tudunk róla tulajdonságokat és emlékeket.
Nálunk is az idősebbek, akik ismerték, szülők, nagyszülők úgy jobban elmagyarázzák, hogy milyen személyiség volt, hogy nézett ki, hogy miket csinált.
Ti szívesen mentek a temetőre ilyenkor, Minden Szentek napján, világításkor, vagy mentek, mert ez a szokás, és azért jó legalább egy évben egyszer gondolni az elhunytakra is?
Ugye ez a szokás, és mi máskor is szoktunk kimenni, ugyanúgy sírt rendezni, ugyanúgy imádkozunk, megemlékezünk róla, úgyhogy nekem személy szerint jó, bár mondjuk az nem, hogy meghaltak, de jó, hogy vissza tudunk emlékezni, és van olyan tevékenység, meg minden, amit örököltünk elhunytainktól.
Kimegyünk máskor is, nem csak világításkor, sírt rendezni, virágot ültetni, gyomlálni, fenntartjuk az emléküket az elhunytaknak.
A világítás után is még egy ideig beszéltek ezekről az emlékekről, az elhunytakról, vagy azzal a nappal, a világítással pontot tesztek, és akkor visszatértek a normális életbe, a mindennapi életetekbe?
Nálunk ez általában így szokott működni, de mikor esténként összeül a család, akkor így szoktunk beszélgetni az elhunytainkról, és hogy milyen volt.
Egy-két napig úgy beszélgettünk utána azokról a dolgokról, amiket mondtak az idősebbek, úgy megpróbáljuk megemészteni, amit nem tudtunk, vagy hirtelen jött, de aznap lezárul a nagyja.
Péter Anna és Kelebb Otond kápolnásfalusi pajtásaink válaszoltak kérdéseinkre. Ha máskor nem is, de ilyenkor gondoljatok egykori családtagjaitokra, elhunyt barátaitokra, valamikori jó ismerőseitekre, és csendben mondjatok el egy imát a lelki üdvükért.
A Marosvásárhelyi Rádióban a gyermekműsort hallgatjátok Sármási Bocskai Jánossal.
A következő 21 percben egy csodálatos történetet mesél el nektek Borovszkiné Kőszegi Margit, érdemes művész. Maradjatok rádió közelben!
Margit néni mesél. Hüvely Kati, Andersen mese.
Volt egyszer egy asszony, aki nagyon szeretett volna egy icipici gyermeket. Elment hát egy varázslóhoz, és így szólt hozzá. Olyan nagyon szeretnék egy icipici kislányt, nem mondanád nek, hogyan juthatnék hozzá.
Hogyne, felelte a varázsló, nesze egy árpaszem, ültesd el egy virág cserébe, és majd meglátod, mi lesz belőle.
Köszönöm, mondotta az asszony, és 12 ezüstpénzt adott a varázslónak. Aztán hazament, és elültette az árpaszemet. Mindjárt kihajtott belőle egy szép nagy virág, amelyik szakasztott olyan volt, mint egy tulipán. De a szirmai olyan szorosan össze voltak záródva, mintha még bimbajába lett volna. Milyen szép virág, mondotta az asszony, és megcsókolta a szép tarka szirmokat. És hát, ahogy csókolta, a virág nagyot csattant, és szétnyílt. Most már látni lehetett, hogy igazi tulipán, de bent a virág ölében kicsi zöld bibén ült egy icipici leány, akkora volt csak, mint egy hüvelyk, és el is nevezték Hüvelyk Katinak. Hüvelyk Katinak dióhéj lett a bölcsője, kék ibolyaszirom a derékalja, rózsalevél a paplanja. Így aludt minden éjszaka, nappal azonban az asztalon játszott. Az asszony odaállított egy tányér vizet, s virágkoszorúval fonta körül úgy, hogy a virágok szára belenyúlt a vízbe. A kis Hüvelyk Kati számára a vízzel telt tányér egész tó volt, és ezen a tavon hajókázott tulipán szirmon. Egyszer éjjel, amikor ágyacskájában feküdt, egy csúf varangyos béka ugrott be a nyitott ablakon keresztül. Belenézett a dióhéjban, amelyben Hüvelyk Kati feküdt, és piros rózsa paplany alatt szendergett.
Derék feleség lenne a fiam számára, mondotta a béka, és azzal felkapta a dióhéjat, amelyben Hüvelyk Kati aludt, és az ablakon keresztül kiugrott vele a kertbe, és onnan a patakba.
Hüvelyk Kati kora reggel felébredt, és amikor látta, hol van, keserves sírásra fakadt, mert a nagy zöld levelet, amelyre a béka tette, minden oldalról víz fogta körül, s a part alig látszott, olyan messze volt. Az öreg béka lent tett vett a mocsárban, és náddal meg sárga vízi liliomokkal díszítette fel a szobáját. Szépen akarta a lakást berendezni fiatal menye számára. Amikor minden kész volt, csúnya fiával együtt kiúszott a lilium levélhez, ahol Hüvelyk Kati sírdogált. El akarták vinni szép kis ágyát, hogy beállítsák a hálóterembe. Az öreg béka mélyen meghajolt előtte a vízben, és így szólt.
Íme, ez itt a fiam, ő lesz a te urad, s gyönyörű lakás vár rátok odalent a mocsárban. Koász, koász, brekeket!
Ez volt minden, amit a béka fiú mondani tudott. Aztán fölkapták a dióhéjat, és elúsztak vele. Hüvelyk Kati pedig ott maradt egyedül a zöld levélen, és sírt, rít, mert nem akart az undok békánál lakni, sem pedig feleségül menni az ő csúnya fiához. A kis halak, amelyek lent a vízben úszkáltak, jól látták a békát és fiát, és azt is hallották, amit Hüvelyk Katinak mondott, azért is dugták ki a fejüket, mert látni akarták a pici kemeny asszonyt. Mihelyt megpillantották, rögtön úgy találták, hogy nagyon szép, s fájt nekik, hogy le kell szállni a mocsárba a csúnya békához. Nem, ennek nem szabad megtörténnie. Összegyűltek a vízben, a lilium zöld szára körül, amely a levelet tartotta, ahol Hüvelyk Kati állott, s a fogaikkal elrágták a szárat. Akkor aztán a levél Hüvelyk Katival a hátán megindult a víz iránt. Hüvelyk Kati sok helység mellett hajókázott el. A kismadarak a bokrokon ültek, meglátták, és ezt énekelték. Milyen szép kis hajadon! És a levél mindig messzibre és messzibre vitte. Egy szép kis fehér pillangó mindig körülötte repkedett, s végül rátelepedett a levélre, mert Hüvely Kati nagyon megtetszett neki. Hüvely Kati leoldotta az övét, s az egyik végét rákötötte a pillangóra, s a szalag másik végét pedig a levélre erősítette. A levél most sokkal gyorsabban siklott a vizen. Ekkor egy nagy cserebogár repült arra, megpillantotta Hüvely Katit, felkapta, s a fára repült vele. De a zöld levél tovább is csak úszott lefele a vizen, s vele együtt a pillangó is, mert oda volt kötözve a levélhez, s nem tudott szabadulni. Megijedt szegény Hüvely Kati, amikor a cserebogár felrepült vele a fára, de ezzel a cserebogár nem törődött. Leült vele a fa tetejére, megkínálta édes virágmézzel, és azt mondta neki, hogy nagyon tetszik neki, ám bár cseppet sem hasonlít a cserebogarakhoz. Később a többi cserebogár is, amely a fán lakott, mind odajött és meglátogatta. A cserebogár kisasszonyok tetőtől talpig végigmérték Hüvely Katit, csápjukat rezegtették, és így szóltak. Hiszen csak két lába van, nincsenek csápjai, mondották. Fúj, milyen karcsú a dereka, milyen csúnya. Azt mondták róla, hogy csúnya. Utoljára a cserebogár is elhitte, s Hüvely Kati nem kellett neki többé, mehetett, amerre akart. Hüvely Kati egész nyáron át egymagában élt a nagy erdőn. Fűszálakból ágyat font magának, s egy nagy sóska levél alatt függesztette fel úgy, hogy az eső ne érhesse. Virágokból mézet szedett, s azzal táplálkozott, s a harmatot itta, mely minden reggel a levelekre hullott. Így telt el a nyár meg az ősz. De jött aztán a tél, a hosszú hideg tél. A madarak mind elrepültek. Ekkor Hüvely Kati elhatározta, hogy kimegy az erdőből, s menedéket keres télire. Mindjárt az erdő szélén nagy gabonaföld terült el, de a gabonát már régen betakarították, a puszta tarlón csak a csonka szárak álltak ki a fagyott földből. S ó, hogy reszketett a nagy hidegben! Egyszerre csak a mezei egér ajtaja elé ért, a csonka gabona szárak alatt kis üregben tanyázott az egér. Jó kis meleg otthona volt, szobája tele gabonával, melléje szép konyhája, meg éléskamrája. Hüvely Kati megállt az ajtóban, mint egy kis koldus leányka, és egy darabka árpa szemet kért, mert két nap óta egy árva falatot sem evett. Szegény kicsi, mondotta a mezei egér, mert alapjába véve jó lelkű öreg mezei egér volt. Gyere be hozzám a meleg szobába, s ebédelj velem. Nem bánom, maradj itt télen át. Enned adok, de akkor szépen ki kell takarítanod a szobámat, és szép történeteket kell mesélned, mert én azokat nagyon szeretem. És Hüvely Kati megtette, amit a jó öreg mezei egér kívánt, és annak is igen-igen jó dolga lett. Nem sokára vendéget kapunk, mondotta egyszer. Hetenként egyszer meg szokott látogatni a szomszéd. Ő még sokkal jobban bírja magát, mint én. Nagy termei vannak a föld alatt, és szép fekete prémes bundát visel. Csak megszerezhetnéd férjül, igazán jól el volnál látva. Csak egy hibája van, nem lát a szemével. A legválogatottabb történeteket kell neki elmesélned, amelyeket csak tudsz. De Hüvely Katinak kisebb gondja is nagyobb volt ennél. Semmibe se vette a szomszédot, hiszen csak egy vakondok volt. A szomszéd úr aztán hosszú folyósót túrt a földben a lakásától a mezei egér lakásáig. A mezei egeret és Hüvely Katit meghívta, hogy sétáljanak a folyóson. Félúton a vakondok megállt, és így szólt.
itt fekszik egy madár, de ne féljetek tőle, halott. A padló közepén egy halott fecske feküdt, igazi madár volt, tollakkal és csörrel. Valószínűleg nemrég tél elején halt meg, és beesett a vakondjukba. Szárnyai egészen odaszorultak oldalához, a lába, feje be volt húzva a tollak alá. Szegény madarat bizonyosan a hideg ölte meg. Nagyon fájt ez Hüvely Katinak. És amikor a másik kettő hátat fordított a madárnak, ő lehajolt hozzá, félretolta két szárnyát, melyek a fejére voltak húzva, és megcsókolta a lecsukott szemét. Isten veled, és köszönette néked pompás énekedért. Amikor még nyár volt, minden fa zöldelt, és a nap olyan melegen sütött le ránk. Aztán a madár szívére hajtotta a fejét. De már abban a pillanatban szörnyen megijedt, mert úgy rémlett neki, mintha oda bent dobogna valami. És az a madár szíve volt. A madár nem volt halott, csak meg volt dermedve, és most felmelegedett, és visszatért bele az élet. A rákövetkező éjjel megint kilopózott hozzá. A madár már egészen eleven volt, csak nagyon bágyat. Csak egy pillanatra bírta kinyitni a szemét, hogy meglássa Hüvely Katit. Köszönöm neked, te kedves kis gyermek, így szólt hozzá a beteg fecske. Olyan pompásan felmelegedt. Nem sokára visszanyerem az erőmet, és aztán majd kint röpködhetek a meleg napfényben. Ó, felelte Hüvely Kati, hideg van ám odakünt, fagy és havazik, maradj csak meleg ágyadban, majd én ápollak. Virágszirmokban vizet hozott a fecskének, és néhány árpa szemet. Mihelyt beköszöntött a tavasz, és a nap felmelegítette a földet, a fecske búcsút mondott Hüvely Katinak, aki megnyitotta a rést, amelyet a vakondok a menyezeten vágott. A fecske megkérdezte, nem jönne vele? Ráülhet a hátára, aztán elrepülnek a zöld erdőbe. De Hüvely Kati tudta, hogy a jómezei egérnéni nagyon szomorkodnék, ha így faképnél hagyná. Nem, nem tehetem, mondotta Hüvely Kati. Isten veled, Isten veled! Ó, te jó, te szép kislány, csicseregte a fecske, és kirepült a napfénybe. Hüvely Kati csak nézett utána, és a szemét könny futott el, mert szívéből szerette a fecskét. Ezután Hüvely Katinak nagyon rosszul ment sora. A gabonavetés nagy, sűrű erdőként magasztott a szegény kislány fölé, aki csak akkorka volt, mint egy hüvelyk. Egyszer csak eljött a mezei egérhez az öreg vakondok, és megkérte Hüvely Kati kezét. Nyáron át meg kell varnod a kelengyédet, mondotta a mezei egér, tekintélyes úrhoz mész férhez, semminek se legyen híja. Hüvely Katinak egész nap pörgetni kellett a rokkát, és a mezei egér négy pókot fogadott fel, akik éjjel-nappal szőtték a sok drága kelmét. Minden este benézett hozzájuk a kövér vakondok, és mindig csak arról beszélt, hogyha majd vége a nyárnak, a nap nem fog már olyan melegen sütni, hiszen most olyan keményre égeti a földet, mint a tégla. Igen. Ha majd vége lesz a nyárnak, akkor megüli a lakodalmát Hüvely Katival. Négy hét múlva lesz az esküvőd, így szólt hozzá egyszer a mezei egér. De Hüvely Kati csak sírt, és azt mondta, hogy neki nem kell az unalmas vakondok. Hiába. Csak elérkezett a lakodalom napja. A szegény gyermek nagyon szomorkodott, hiszen búcsúznia kell a szép napsugártól, melyet a mezei egér ajtajából mégiscsak láthatott. Isten veled, fényes nap, mondotta, és felnyújtotta két karját, s ment egy darabig, és maga mögött hagyta a mezei egér házát, mert a gabonát már learadták, s csak a csonka szárak álltak ki a földből. Isten veled, mondotta,
s gyengét karjaival átölelt egy kicsi piros virágot, amely ott virított. Ha látnád a kedves fecskemadarat, mondd meg neki, hogy tiszteltetem. Hangzott egyszer a feje fölött a levegőben, felnézett, hát a fecske volt, amely éppen arra repült, amikor megpillantotta Hüvelykatit, nagyon megörvendett. Hüvelykati elpanaszolta neki, hogy szíve ellenére feleségül kell mennie a kövér vakondokhoz, és akkor mélyen a föld alatt fog lakni, ahova sohasem süt be a nap, és beszéd közben elfogta szegényt a sírás. Most jön a hideg tél, mondotta a fecske. Én elrepülök innen, messze, meleg tájakra, nem jönnél-e velem. Felülhetsz a hátamra, csak szorosan közd hozzám magadat az öveddel. Itt hagyjuk a csúnya vakondokot, s elrepülünk messze, nagyon messze, a kék tengeren túl meleg országokba, ahol szebben süt a nap, mint itt, ahol mindig nyár van, és pompás virágok nyílnak. Repülj te is velem, kedves kis Hüvelykatim, aki megmentetted az életemet, amikor megdermedve feküdtem a sötét mély pincében. Igen, megyek veled, mondotta Hüvelykati. Felült a madár hátára, az ővét oda kötözte a legerősebb tollhoz. A fecske felröppent a levegőbe, mint egy nyíl. Magasan repült sötét erdők, kék tengerek és a nagy hegyek fölött, ahol sohasem olvad el a hó. Hüvelykati fázott a hideg levegőn, de akkor a madár meleg tollai alá bújt, és csak a fejecskéjét dugta ki, hogy lássa a sok szépet odalent. Végre megérkeztek a meleg tájakra. Itt az én házam, mondotta a fecske, te pedig nézz ki magadnak egyet a leggyönyörűbb virágok közül, amelyek odalent nyílnak. Én majd beültetlek a virágkelyhébe, és ott aztán olyan paradicsomi életed lesz, amilyet csak kívánsz. Hüvelykati örömében tapsolt kicsi kezével. A fecske lerepült Hüvelykatival, és letette az egyik széles szíromra. De amit ott látott Hüvelykati, nagyon elcsodálkozott, mert a virág kelyhében egy kicsike ember ült, olyan fehér volt, olyan átlátszó, mintha üvegből lett volna, a fején gyönyörű kis aranykoronát viselt, és a vállán szépséges fehér szárnyak villogtak. Az egész emberke nem volt nagyobb, mint Hüvelykati. Ő volt a tündérek királya. A kis királyfi nagyon megijedt a fecskétől, mert hiszen olyan pici és finom volt, hogy a fecske hozzá képest óriás madárnak látszott. Ám amikor megpillantotta a Hüvelykatit, nagyon megörült, mert a leggyönyörűbb lány volt, akit életében látott. Mélyen meghajolt előtte, és megkérdezte, hogy hívják. Hüvelykati, felelte a kislány. Kedves Hüvelykati, mondotta a tündér, nem jönnél hozzám feleségül? Hüvelykati azonnal beleegyezett, és ekkor mindegyik virágkehelyből tündérek repültek elő. Valamennyien ajándékokat hoztak Hüvelykatinak. A legpompásabb ajándék egy pár szép szárny volt, átlátszó, mint a szitakötőé. A szárnyakat Hüvelykati vállára erősítették, és most már ő is repülhetett virágról virágra. Mindnyájan nagyon örvendeztek, a fecske fentült a fészkében, s énekelt nekik, amilyen szépen csak tudott. Végig, míg tartott a meleg nyár, vidám dalokat énekelt a tündéreknek. Mikor pedig a hideg országokba beköszöntött a tavasz, a fecske hazakészülődött. Isten veled, mondotta a fecske, s elrepült a meleg országokból messze, messze, vissza Dániába. Ott volt a fészke egy ablak fölött, ahol az az ember lakott, aki szép meséket tudott. Neki csicseregte a történetet, és így tudtuk meg mi is.
Andersen Hüvely Kati című meséjét hallottátok, gyerekek. Elmondta Borowskiné Kőszegi Margit érdemes művész.
Gyermekműsor. Hajtassátok a számítógépbe.
Ezzel a gyermekműsor végéhez értünk, a műszaki csapattársak nevében is elköszönök tőletek. Örülök, hogy ma is együtt rádióztunk. A jövő vasárnap én ismét itt leszek, és számítok figyelmetekre. Delhusa Csondalával búcsúzom, további szép vasárnapot kívánok. Vigyázzatok magatokra és egymásra. November 1-én pedig gyújtsatok egy gyertyát halott szeretteitek emlékére. Sármási Bocskai János köszöni figyelmeteket. Sziasztok!
Volt egy fiú, egy régi jó barát. Közös volt minden ólom katonák, és úgy nőttünk fel, ahogy az utca nevelt. Pofonok hátán, lányok oldalán. Nemrég felhívtam őt, egy lány hang válaszolt.
Nem tudsz róla, tegnap délután autóban esett érte.
Ó, Isten, mondd miért, mondd miért nem óvtad őt. Kinek jó, hogy a fájdalom így nagyra nőtt. Állíts gyertyát a síron, ha néha felé, ugye megállsz. Gyertyát a síron, s egy könnyes arcú lány elindul és visszanéz ége a láng. Volt egy fiú, barát. Közös volt minden ólom katonánk, és mi úgy nőttünk fel, ahogy az utca nevelt. Pofonok hátán, lányok oldalán. Állíts gyertyát a síron, ha néha arra jársz, útban hazafelé.